Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csaba Veronika nővérrel Ziegler Lujza beszélget. A beszélgetés második része következik.
Most nem annak van itt az ideje, hogy a nem fontos dolgokkal foglalkozzunk, és valahogy bennem is ez volt mindig, hogy én a legfontosabbra, a legnagyobbra szeretném rátenni az életemet. Nyilván ez mindenkinek személyes, tehát, hogy nekem úgy tűnt, hogy ez a legnagyobb. Erre éreztem a szívem mélyén a hívást, mert nyilván ugyanolyan nagy dolog családot alapítani, vagy a világban.
Igen, hát az egy más élet.
Igen. Sőt, a szerzetesség a gyengék útja, mondjuk azt, akiknek így adott a keret, hogy abban tényleg Istennek éljenek, de még ott is azért el lehet vacakolni az életet, meg középszerűnek lenni, úgyhogy erre azért nagyon kell vigyázni, mert ugye a világban egy családdal, gyerekekkel, férjel, feleséggel azért természetes módon is ott vannak a helyzetek, hogy adni kell magam, szeretni kell, és
csinálni kell,
és csinálni kell meg ott van a szeretet, ami természetes. Egy szerzetes, az bizony nagyon könnyen tud középszerű lenni, vagy megkeseredni, vagy csak úgy ellenni, vagy ez a középszer, vagy ez a langyosság, ez az, ami sokszor úgy ott, erre vigyázni. Mert abba könnyen belecsúszunk.
Ha most Avila egy nagy szenterészt említetted, aki, nem pontosan idézem, aki azt mondta, hogy hát ezt a középszerűséget, meg langyos.
Igen. Vagy megkeseredett, vagy...
Megkeseredett, és annyira életre való valaki volt, és olyan fantasztikus hatással volt az emberre, hogy...
Egy igazi nő, mondjuk
igazi
ki.
Nő volt, szép is volt, enni is szeretett, énekelni szeretett, főzni is.
Miközben egy nagyon okos nő volt, és hihetetlen jól írt egy olyan korban, amikor nagyon kevés nő tudott írni egyáltalán.
A hatással van mindenkire. Hát a kis Szent Teréz más hatás. Lehet tanulni a jókedvet, a vidámságot a legnehezebb helyzetben is, és a humor.
Igen.
Az nagyon fontos, hogy túl lehet élni nagyon nehéz helyzeteket, hogy nem roppan bele az ember, nem lesz depressziós. Hát nyilván most nem elviccelődni komoly dolgokat, nem erre gondolok, hanem vannak olyan szituációk egy házasságban is, vagy bármilyen kapcsolatban, pitiáner dolgokról beszélünk, összeveszünk, és a végén azt se tudjuk, hogy miért vesztünk össze.
Igen, az életben általában csak ilyen kicsi dolgok vannak. Ritka az, hogy olyan egetrengető nagy dolgok legyenek.
Folytatjuk a beszélgetést. Milyen szentírási idézetet választottál, és miért pont ezt, mihez kapcsolódik ez az idézet a te életedben?
Én azt választottam, hogy Jézus a vizen jár, és hát Péter is ugye próbálkozik a vizen járni, aztán ez nem jön össze. Úgyhogy én Máté evangélium a 14. fejezetéből szeretném idézni ezt a részt. Péter így szólt: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt: Jöjj! És Péter kiszállva a hajóból, járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Ezt most így nagy szeretettel akarom mondani, mert Jézus nyilván nem korholóan mondta, hanem éppen megmentette, kihúzta, kirántotta. Hát ez így a szerzetes életem kezdete óta, akkor nagyon erősen a legelején, és azóta is azért többször volt olyan helyzet, hogy egy ilyen vízben majdnem elsüllyedés, de Jézus kiment. Hát a legelső ilyen alkalom az úgy történt, hogy hát én kiszálltam a hajóból, az életem 25 éves kori hajójából, szakítottam azzal az emberrel, akivel házasságot terveztünk, visszaadtam a munkámat az Európa kiadónál, és akkor így mondtam is, én apáca leszek, így nagy lelkesen. Elindultam ezen az úton, szegény szüleim, hát ők majd belehaltak. Ők nem is voltak hívők egyébként akkor még. Akkor már és akkor még. És amikor így mindent így felégettem úgymond magam mögött, vagy hát a legfontosabb dolgokat, akkor egy reggel arra ébredtem, nincs Isten, ez így belém hasított, mint valami jeges valóság, egy mondat, nincs Isten. És pánikba estem, hogy akkor én most mindent elrontottam. Gyorsan elmondtam a lelkiatyámnak, hát ő is csak nézett, hogy akkor ez most hogy. És olyan kétségbejtőnek találtam ezt a helyzetet, hát nyilván pár hétig azért ebben voltam, hogy azt mondtam, én akkor is belépek a közösségbe, és szerzetes leszek, mert érdekes módon valahogy ezt a bizonyosságot nem veszítettem el, hogy nekem van egy ilyen hivatásom. Tehát nyilván ez nem egy ilyen logikus helyzet. És Franciaországban az anyaházban léptem be, és hát el is mondtam ott az elöljáromnak, hogy én most itt megérkeztem, de én most éppen elvesztettem a hitemet. Tehát, hogy én próbálok hinni, de hát azt érzem, hogy nincs Isten. És akkor megnyugtatott, hogy ilyen van. Mikor az ember ilyen nagy lépést tesz, van ilyen, csak bízzak, és próbáljak Istenre hagyatkozni, és az úgy jó lesz, ahogy én ott vagyok. És akkor én mondtam, hogy jó, hát akkor én így próbálok bízni. Próbáltam, hát nyilván együtt imádkoztam a többiekkel. És körülbelül 3 hónap telt el. És akkor visszakaptam a hitemet. Valami sokkal mélyebbet, mint ami korábban volt. Nyilván kevesebb illúzióm volt már önmagamról, meg az életről. De hát nyilván az is kellett, hogy egy csomó illúzió, hogy az ember belevágjon, vízre lépjen. De hát az önismeretünkhöz nagyon sokat segít, hogy időnként elkezdünk süllyedni, és akkor azért ott van a veszély. Ez kétesélyes. Vagy elsüllyedek, vagy kilépek, vagy Jézushoz kiáltok, és felé nézek, hogy most már nem csak az erős szél van, meg a hullámok, amikben itt el lehet süllyedni, és emberileg biztos, hogy elsüllyedek, hanem hát itt azért Jézus volt, aki azt mondta, hogy jöjj, nekem is ő mondta, hogy jöjj. Ezért léptem ki a hajóból, nem másért. És akkor nyújtom a kezem, vagy ha nem tudom, akkor ő megragadja. Megragadta, és szól hozzám. És így ránézni, és hagyni, hogy megmentsen. Tehát ez egy nagyon erős és alapvető élmény volt a szerzetességem kezdetén, amihez vissza is tudok nyúlni. És aztán ez többször így ilyen jellegű helyzet volt az életemben, de most már 60 éves vagyok, és 33 éve a közösségben, úgyhogy hát nyilván voltak krízis helyzetek, megpróbáltatások, de tudok mihez nyúlni, tehát, hogy a bizalmamnak van egy ilyen tapasztalata. Akkor is, hogyha éppen süllyedek, meg sötét van, és úgy érzem, hogy most biztos elsüllyedek, hát eddig még mindig megmentett. És hiszem, hogy mindig megfog. Tehát most már csak arra tudom alapozni az életemet, hogy az ő kezében vagyok.
Olvastam rólad, hogy mentálhigiénis szakember
is vagy. A
igen.
Testtel lélekkel egyszerre.
Testtel lélekkel, de erre
igen.
Akartam.
Lelki gondozó vagyok.
Lelki
igen.
Gondozó vagy. Amit most elmondtál történetet, az nagyon tanúságos, nagyon sok embernek. Pici dolgokon veszekednek, kiborulnak, depressziósak lesznek. A pici az idézőjelbe teszem, mert mindenkinek más a lelke, más a teherbíró képessége, más családból jött és más neveltetést kapott. Sok minden összejön akkor, amikor az ember olyan súlyos lelki állapotba kerül. Te végigmentél ezen az úton, amit most elmeséltél, és nagyon hálás vagyok a hallgatók nevében is, köszönöm, hogy ezt elmondtad. Mit tanácsolsz azoknak, akik sok mindenbe bizonytalanok? Hogy szoktál bánni azokkal az emberekkel, akik semmit, sehol nem találják az útjukat, nincs kapaszkodó? Jó családból jöttek, anyagilag megvannak, dolgoznak, és mégse jó semmi.
Mégse jó semmi?
Igen.
Nekem is van, hogy nekem se jó semmi.
Köszönöm. Tehát,
igen.
De hogy hosszú távon,
igen, hosszú
és
távon.
Utána ez betegséghez vezet.
Tehát én embereket kísérek lelki gondozóként, és fókusztrénerként is, ami azért érdekes, azért mondtam, hogy a testtel is foglalkozom, mert ez egy olyan módszer, ami a test érzetekkel és a test bölcsességével nagyon sokat foglalkozik, és eszközként használja. És ez nagyon érdekes megtapasztalni. Meg ugye a lelkünkben sincs semmi, ami egyben a testünkben is ne lenne, és fordítva. Nem szoktam én tanácsolni, mert az emberekben ott van a kulcs, a megoldás. Tehát a kísérésnek a művészete abban áll, hogy a másik ember rátaláljon azokra az erőforrásokra, amik benne vannak.
És hol van a kapaszkodó közben?
Ez annyira személyes, hogy mindenkinél teljesen más. De nagyon sokszor elég az embernek az, hogy elmondja, ami benne van, amit én meghallgatok, és vele vagyok. És teljesen elfogadom őt, mint embert. Még akkor is, hogyha a történetében vannak olyan dolgok, amik nem vállalhatók elvileg, vagy keresztény szempontból. És akkor jön másodszor, most nemrég volt egy hölgy, és azt mondta, hogy én most már jól vagyok. Tehát elindultunk úgy, hogy lesz egy több hónapos folyamat, mert egy súlyos csalódással jött válással. És a második alkalom, én most már tulajdonképpen jól vagyok. Akkor még egyszer eljött becsületből, és hogy most már teljesen jól vagyok, köszönöm szépen.
És minek tulajdonítottad? A hallgatás azért, művészete?
Hát a hallgatás is, meg azért a kérdezés is, hogy...
Ja, kérdezés.
Hogy mi az, amikor jól vagy? Mi az, ami jót tesz? Mire lenne szükséged neked? Mi az, amit magadnak meg tudsz adni? Mi az, amire vágysz? Igen, a vágyakkal nagyon sokat dolgozom. Mi a te vágyad?
És amögött
mi? Uh-huh. Igen, igen. És hogy ami van benned, az lehet. Lehet benned ez a dű, amivel jöttél. Hát, elhagytak, megcsaltak. Ez borzasztó, ami veled történt. Tehát elismerni azt, ami a másikban van, és nem elvárni, hogy valami más legyen. És akkor a folyamat tud menni a másik emberben. Ha meg elakadt, akkor az ott elidőzni, de sokszor azon, hogyha megengedjük, hogy azok az érzések ott legyenek, azok kimondódjanak, és ezt én meg tudom hallgatni úgy, hogy se nem háborodok fel, se nem botránkozok, nem, hanem emberként ott vagyok vele. Úgy, mint ahogy Jézus is ment az Emmauszi úton az Emmauszi tanítványokkal. Hát mi történt? Ha mesélje. És az ő ritmusukban megyünk. És aztán, hogy mikor történik egy változás, egy váltás, egy tovább lépés, ez már az ember misztériuma, meg Isten műve is, tehát, hogy ennek is teret adni, hogy nem nekem kell megoldani a másik ember életét.
Persze, hogy nem.
Tehát, hogy akkor tudunk rossz kísérők lenni, hogyha én megoldásokat javaslok. Hát, dehogy javaslok. Ott vannak benne. Én csak vele vagyok. Kísérem, kérdezek, tükrözök, és a másik ember, ez olyan szép látni, hogy az emberek kompetensek a saját életükben. Ez a Rogersi elmélet az emberről, és igen.
Egyszerűen csodálkozom, de nem mégsem csodálkozom, hogy ilyen egyszerű ez a dolog, ahogy most elmondtad. Tehát, hogy nem akarod te megoldani helyettük a problémát és az élethelyzetet, hanem meghallgatod és reagálsz rá, de mégse úgy, hogy most úgy irányítod az ő életét, ahogy ő esetleg nem akarná, vagy nem is tudja, képtelen rá.
Igen.
Most ehhez azért az is kell, hogy hát, hogy akinek füle van, hallja meg. Tehát, hogy meghallja azt, amit te azért mondani akarsz neki.
Én nagyon hiszek a tekintetben is, ugye, mert az identitásunkat, meg a jól létünket sokszor egy tekintettől kapjuk, ugye a kisbabának is annyira kell, hogy anyuka, apuka, a család, hát szeretettel nézzenek rá. Attól kapja azt, hogy én jó vagyok, szép
hát
vagyok, szerethető vagyok.
Hát a tekintete.
Hát, csak hogy erre mindig is szükségünk van, tehát, hogy akár hány évesek vagyunk, akár mennyi egyetemet elvégeztünk, akár mennyi élettapasztalatunk van, szerető tekintetre nekünk minden nap szükségünk van. Tehát ezért is kell az ima, hogy Isten tekintetébe helyezni, mert Jézus is mindig ránézett, és megszerette azt, akivel volt. A mi vallásunk a megtestesülés vallása. És egymással is így bánni, hogy a tekintet, amivel ránézek, a figyelmem, a jó indulatom, a szeretetem, annak a figyelemnek a minősége.
Mivel foglalkozol még a 8 boldogság közösségen belül?
Hát foglalkoztam már sok mindennel, és most is. Mi egy ilyen közösség vagyunk, hogy azért ilyen változatos az életünk, hogy vannak külső-belső misszióink. Most Homokkomáromban élek, kicsit több, mint egy év előtt a Budapesten voltam. Homokkomárom egy lelki gyakorlatos ház, úgyhogy nagyon sok lelki gyakorlatozót fogadunk. Úgyhogy ebben van tanítás, képzés, kísérés, de van konyha is, meg rengeteg szervezés, vendégfogadás. Szoktam tanítani is franciát, meg főleg fordítani, tolmácsolni. Például nekem sokat tolmácsoltam, vagy amikor ilyen nagy alkalmak vannak. Biblikus tanulmányokat kísértem 9 évig, most ebben az évben éppen nem. Egy online egyetemen, illetve a Toulouse-i egyetemnek egy online lehetőségében. Fókusztréner is vagyok, ami egy nagyon fantasztikus szomatomódszer.
Mit jelent ez a módszer? Miben rejlik a hatásossága?
Ez a Jenglin-féle fókuszmódszerről van szó, egy amerikai pszichológus volt, aki ezt kidolgozta, és a munkatársaimmal együtt ebben képződtünk, ez egy körülbelül 2 éves képzés volt, a lelki gondozáshoz, meg a mentálhigiénéhez kapcsolódóan, meg akár a pszichodrámához is hozzátett nagyon sokat. Hát Jenglin azt fedezte fel, egy Rogers barátja és munkatársa volt, hogy igazából akkor történik bennünk valami mély felismerés, vagy egy mély változás, hogyha a test érzeteket is be tudjuk kapcsolni a folyamatunkba.
Csaba Veronika nővérrel Ziegler Lujza beszélgetett. A beszélgetés 3. részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.